A Galata Levélhez írt levélből szeretnék felolvasni két verset.
És ostoba viselkedéshez vezet. Ostoba viselkedésre vesz rá, valamint bűnre. Szeretnék egy-két bibliai példát felhozni, ahol ilyennel találkozunk. Nem is kell sokat lapozni a Bibliában. Egy nagyon szomorú történet, ami mindjárt a Biblia néhány első lapján találkozunk vele. Kain és Ábel története. Hogy Kain Ábelhez mérte magát. Tudjuk azt, hogy Kainnak jutott először eszébe, hogy áldozatot vigyen az Úrnak. Mégis Isten Ábelnek az áldozatára tekintett, és azt olvassuk az igében, hogy Kain ezért haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét, és így járt kelt. És aztán a Jóisten megszólította, hogy, és figyelmeztette, próbálta kibillenteni őt ebből a helyzetéből, ebből az állapotából, és azt mondta neki, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És ez egy nagy igazság. Fel kell ismernünk azt, hogy a bűn ott van az ajtónk előtt, és uralkodhatunk rajta. Nem saját erőnkből, a Jóisten segítségével, de megtehetjük, és Kainnak is ezt mondta a Jóisten, és ismerjük a történetet, hogy Kain nem tudott uralkodni ezen, és megtörtént az első gyilkosság, mert tovább forgatta ezt a szívébe, és nem bírta elviselni, hogy az ő áldozata nem volt kedves Isten előtt, és nem bírta elviselni Ábelnek a jelenlétét, Ábelnek, nem tudom, az őszinte viselkedését és az Istennel való kapcsolatát, és ez odáig fajult, hogy a bűn uralkodott rajta, és megölte az ő testvérét. Borzasztó, hogy az irigység a dűvel fűszerezve, hogy hova el tud, és mekkora katasztrófához tud vezetni. Ne hagyjuk a szívünkbe a haragot és a dühöt. De mondhatnám Sault, jól ismerjük talán Saul és Dávid történetét, sokaknak kedvenc személy Dávid élete a Bibliából, és ismerjük így Sault is. Tudjuk, hogy Saul az irigységében, a féltékenykedésében, hogy Saul megölt 1000 ember, Dávid megölt 10000 ember, de nem csak ez, hanem azt, hogy látta, hogy Dáviddal az Úr van, ő vele meg nem. És tudjuk, hogy Saul se így indult, de a gondolkozása és az élete miatt eltávolodott tőle, elfordult tőle Isten, elvetette Isten őt, de nem bírta azt elviselni, hogy mással pedig vele van, és tudjuk azt, hogy nem csak Dávidot akarta megölni, hanem még Jonatánt is, amikor védte az ő barátját, felé is dobta azt a dárdát, és a falhoz akarta szegezni, és ekkor értette meg Jonatán, hogy az apja ezt végleg elhatározta, hogy megölte Dávidot, ezért Dávidnak menekülnie kell. Tudjuk azt, hogy éveken keresztül, 10-15 éven keresztül, nem tudjuk a pontos dátumot, de nagyon hosszú időn keresztül üldözte, hajszolta Saul Dávidot. Volt, hogy 70 papot megöletett Nobban, mert segítettek Dávidnak. És ezt az irigység, a féltékenység és az elborult elme hozta így magával. Volt, amikor kicsit kitisztult, amikor Dávid ugye kétszer is megóvta az életét, és bocsánatot kér Dávidtól, ne haragudj, fiam, hogy üldöztelek téged, hát tudom, hogy te vagy a kiválasztottja Istennek, és akkor egy időre visszavonul, de nem kellett sok Saulnak, hogy tovább üldözze Dávidot, és borzasztó félelmetes, hogy hova tud vezetni ez a dolog. De nem csak ilyen szélsőséges példákat akarok hozni, van még sok a Bibliában. A tanítványok az utolsó vacsorán azon tanakodtak, hogy ki fog közülük szenvedni, és ki menekül meg közülük. Jézus nem sokat mondott, kíváncsiak voltak, Jézust faggatták oda, azt mondta, nem rátok tartozik, ne foglalkozzatok ezzel. Ezt a János 21-22-ben. Jézus pedig így szólt hozzá, már Jánosról beszél. Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Nem mindig tudjuk Istennek a tervét, nem mindig ismerjük Istennek az akaratát, nem mindig értjük. De ezek az igeversek azt mondják, hogy ezt nem is biztos, hogy mindig kell értenünk. Szeretnénk és kérjük Istent, hogy mutassa meg, hogy merre menjünk, hogy mit tegyünk, de van, amikor csak azt mondja, hogy menj, mert ezt mondtam neked, te csak kövess engem. Vagy ez nem rád tartozik, ne foglalkozzál vele. Magaddal foglalkozz, neked arra van elsősorban szükséged. Olyan egyszerűek és világosak ezek az útmutatások, amiket Jézus mondott, mégis nehéz olykor ehhez igazítani magunkat. A hasonlítgatástól olykor felsőbbrendűnek érezhetjük magunkat, ez a felsőbbrendűség pedig büszkeséget szül, és volt erre egy példázat, amit Jézus mondott el a farizeusról és vámszedőről, szerintem mindannyian ismerjük ezt a példázatot is. A farizeus azt mondja Lukás 18:11-ben, hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Azt gondolta ez a vámszedő, hogy ő mindent megtesz, amit Isten vár tőle, és hogy ő jó úton van. De Jézus rávilágít arra, hogy nem volt jó helyen ez a vámszedő, csak két verssel később. A vámszedő pedig távolával még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, mondja Jézus, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Jézus itt is, ugye példázatokban beszélt, hogy jobban megértsék az emberek. Nekünk is szembe tűnik a farizeusnak a viselkedése, hogy nem jó. Mégis sokszor van bennünk talán az az érzés, hogy hát én jobb vagyok, mint a másik, mert eljárok a gyülekezetbe, mert hangosan imádkozom, mert beszélek Istenről, mert olvasom az ő igéjét, mert megteszek nagyon sok mindent, megadom a tizedet, megteszem ezt-azt, és ezek jó dolgok, de egyik se tart meg önmagában, és egyik se szabadít meg. Ezek olyan dolgok, amit kell tegyünk jó, ha tesszük, de nem emiatt fogunk megmenekülni. Ezeket hálából tesszük, tehetjük a jó Istennek, mert szeret minket. És tudjuk, hogy ezek a javunkra vannak, ezek a növekedésünknek a lehetősége, ha ezeket tesszük, és ezért tegyük. A büszkeség egy nagy csapda, és ez okozta a sátánnak a bukását is, és szereti ezt nálunk is alkalmazni. De a hasonlítgatás nem csak büszkévé tehet, hanem alacsonyabb rendűnek is érezhetjük magunkat. És a sátán jól ismer minket egyesével személyenként, meg alkalmanként mondhatom. És nagyon jól tudja, hogy mikor, melyik dologgal csábítson, vagy melyik oldalra taszítson minket, vagy a büszkeségbe, az önigazolásba, vagy az önmarcangolásba, és hogy én nem vagyok semmire jó. De egyik se Istenhez vezet, és az alacsony önértékel is önmagunk körüli forgás, hogy az önmagunk sajnálgatása. Ehhez is eszembe jutott egy példázat, ha már az Új Szövetségben és Jézusnál vagyunk. A tékozló fiú példázata, és ott is az a testvér, aki otthon volt, hogy annyira szomorú a történetnek a vége. Nem teljesen ismerjük a kimenetelét, de a Lukács 15:28-ban olvashatjuk ezt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulassak a barátaimmal. Nem szól tovább a példázat erről a fiúról, de ha ebben az állapotában maradt, akkor nagyon szomorú. Hiába volt övé minden. Azt mondja az apja, tehát tiéd mindenem. Hiába volt övé minden, ha szívében mégse volt az atyával és az atyájé. Nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy a Jóisten nem személyválogató. És mert mi könnyen beleesünk ebbe. Könnyen első látásra valakit meglátunk, és szimpatikus vagy nem, és a másik kiteheti a lelkét, akkor se pedálozhat, akkor is le van írva. Próbáljuk megismerni a másikat, és az embert nézni menne, vagy ha hibázott a másik, adni neki második esélyt, a Jóisten is ezt teszi velünk, nem csak második, hanem sokadik esélyt is ad nekünk. Akárhányszor hozzájövünk, mindig szalad elénk, mint ennek a tékozló fiúnak. Olyan szép az a kép, hogy az apja figyelte az ablakból, és elé szaladt ennek a fiúnak. És ezt teszi velünk is, különböző féleképpen. Várja azt, hogy megnyíljunk felé, és rohan felénk a Jóisten, aki a világot teremtett, és annyi embere van gondja van rám, rád. És szeretne felét futni, szeretne megérinteni, szeretnél azt, hogy hazaérkezz, hogy vele legyél. Péter is, mint hithű zsidó, elég nehéz volt ezt megértenie. Ismerjük azt a látomást, amikor háromszor leereszkedik elé mindenféle csúszómászó, tisztátalan, undorító, számára undorító és elfogadhatatlan állat, amit eszébe nem jutott volna megenni, de Isten azt mondta neki, hogy öld és egyél. Hát hogy, amikor én soha nem érintettem még tisztátalant? És ez háromszor megismétlődik előtte, és csak amikor elmegy Cornelius házába, és látta az ő nyitottságukat, és elmondták, hogy miért is hívták, és kiküldte őket Péterhez, akkor így kellett, hogy rájöjjön, hogy ő nem csak a zsidókhoz küldetett, és az Apcsel 10.30-ban azt olvashatjuk, hogy erre Péter beszélni kezdett, és azt mondta, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató. Isten mindenkit el szeretne érni. Volt egy választott, és van is ez a választott nép, de a kegyelem mindenkihez szól. Jézus mindenkiért küldetett. Nem csak a zsidókért, nem csak a jó emberekért, nem csak a rosszakért, azok, akik szeretnének hozzájönni. A társadalom azt sugallja, hogy te külön vagy, hogy te megérdemled, hogy ez neked jár, és ha ezt elhisszük, hogy ez tényleg így van, ez a gondolkozás önzővé és bezártá tesz. Elválaszt másoktól, elválaszthat Istentől is, és magának valóvá tesz. A sátán pedig eszedbe juttatja, hogy ezt vagy azt, kinek sikerült elérni, vagy milyen jól megy neki, vagy mennyire jó ember, vagy mennyire jó a családja, mennyire jó autója van, annyi mindenre lehetünk irigyek, annyi minden megkívánhat az ember, és akár vádolhatjuk Istent, hogy neki miért adtad, nekem miért nem, miért érdemli ő meg azt jobban, mint én, és vádolhatjuk Istent azzal, hogy személyválogató, pedig nem. A sátán hazugságát sokszor nehéz felismerni, mert vannak benne sokszor féligazságok, és csak bele van keverve sokszor a hazugság, de hogyan ismerhetjük meg az igazságot? Ha Jóisten közelében vagyunk, ha tanulmányozunk az ő igéjét, ha keressük az ő közelségét, vele a csöndességet, a Jóisten el tud vezetni minket az igazságra, és ad érzékenységet, ad bölcsességet ahhoz, hogy meglássuk és meg tudjuk ítélni a dolgokról, még ha jónak is tűnik, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert kívánatos volt az az alma szemnek és szívnek, ami, vagy hát nem alma volt, az a gyümölcs, a jó és rossz tudásának a fájáról, amit Éva leszakított. És mondott igazságokat a sátán, de benne volt a hazugság, ha olyanok akartok lenni, mint Isten. A nagyra vágyást ébresztette fel Ádámban és Évában, és becsapta őket, mert az volt a célja, hogy távol legyenek Istentől. Ez ma is az ördögnek a célja, és ezt szeretném más, mi nálunk is elérni. Aztán a hasonlítgatásban talán az is kívánatos, úgy mondjam, hogy könnyebb másokhoz hasonlítva jónak érezni magunkat. Mert mindenkiben találunk gyengeséget, mindenkiben találunk hibát, és könnyű azt mondani, hogy hát én mennyivel jobb vagyok, mert én nem csinálom ezt, ahogy elmondta a vámszedő is, nem a vámszedő, bocsánat, a farizeus, sokkal könnyebb másokhoz hasonlítani magunkat, és vagy sokkal könnyebb olyan szabályokhoz hasonlítani magunkat, ami kézzelfogható, meddig ér a nadrág, meddig ér a szoknya, bekötöm a fejem, nem kötöm a fejem, mit csinálok, hogy csinálok. Sokkal könnyebb ezekbe kapaszkodni, mert ez mérhető centivel, mérhető, összehasonlítható, kilóg a sorból. Miért magasabb? Vágjunk le belőle. Nem tudjuk elfogadni azt, ami más. De Isten nem ezt várja tőlünk. Isten azt várja, hogy menjünk hozzá, és igazodjunk hozzá, és magunkat hasonlítsuk. És ha Istenhez hasonlítjuk magunkat, akkor nem sok jót tudunk mondani magunkról. Nem is tudunk Istenhez menni, csak az ő kegyelmén keresztül. A mi cselekedeteink kevés ahhoz, ha egész életünkben erőlködünk, ha a világ összes vagyonát odaadnánk, testünk tűzhalálra szánnánk, akkor se tudunk Istenhez menni. Még olyan szomorú az a kép az utolsó ítéletről, amikor a bal felől állókhoz mondja, hogy nem ismerlek titeket. De a nevedben profétáltunk, betegeket gyógyítottunk, az igédet hirdettük. Hogy lehet, hogy mégse? Nem ismerlek titeket. Személyes kapcsolatnak kell Istennek lenni. Nem elég az, hogy teszek jó dolgokat. Ez annyira kiakasztó, hogy gyógyítok, meg Isten igéjét hirdetem, mégis lehetek távol Istentől. Ez borzasztó, hogy az ember annyira föl tud venni külső viselkedéseket, annyira tud hasonulni a másikhoz, megtenni azt, amit elvárnak tőle, és azt hiszi, hogy jó helyen van. Hát ne a jó Isten ébresszen föl minket akkor, hanem keressük őt az ő igéjében, és mérjük ahhoz magunkat, amit ő adott nekünk, a Szentírást. És a Szentlélek az, aki el tud minket vezetni a teljes igazságra. Ezért csak bízunk benne. Egy Ézsaiás igét szeretnék felolvasni, hihetetlen, amennyire új szövetségé ez az ige. Ézsaiás 55:6-9. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Hát, Ézsaiás egy próféta volt, és olyan dolgokat látott és értett meg, amit akkor még nagyon kevesen. Ezt még ma is, nekünk is tanulni kell. Szeretnénk érteni Isten, de azt mondja, hogy ne akarjátok megérteni, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én gondolataim. Van, amit megértünk, és hálásak lehetünk ezért, ha megmutat valamit Isten, de ne ez legyen a legfontosabb a számunkra. Olyan jó, hogy Ézsaiás így ismerhette Istent, és az a jó hír, hogy mi is lehetünk ilyen kapcsolatban vele. Isten mindenkinek adja az ő szent lelkét, aki kéri tőle, aki elfogadja a kegyelmet, aki bízik benne, aki jön hozzá, és a Szentlélek az, aki meg tudja értetni velünk azt, amit emberi ésszel nem lehet megérteni, mert ez nem logikus. Nem megszokott a mai világban, hogy nem fizetünk azért, amit kapunk. Hogy nem dolgozunk meg azért, amit kapunk, hanem csak úgy ajándékba kapjuk, és nem is akár mekkora dolgot. De ez ne tegye kisebbé ezt az ajándékot, ne tegye értéktelenné, hisz nagyon sokat fizettek érte, csak nem nekünk kell fizetni. Jézus az életét adta ezért a váltságért, és az Isten is, Istennek se volt egyszerű elengedni az ő fiát a földre, és odaadni a bűnösök kezébe. Isten nagy árat fizetett azért, hogy mi hozzájöhessünk, ne keressünk más utat, mert Előkerestem azt az igét is, de most hirtelen nem találom. Ja, itt van, János 4:6. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus az egyetlen út. Nincsen más lehetőség. A hasonlítgatás elhomályosítja a szemünket, elhomályosítja ezt az utat, és elferdíti az igazságot. Nem a megfelelő tükör, nem az, ami alapján meg lehet igazolni, mert önigazságot ad a kegyelem helyett. És az önigazság nem visz közelebb Istenhez. Arra bátorítalak titeket, magamat, hogy a hasonlítgatás helyett kezdjük el használni és értékelni azt, amivel a Jóisten megáldott minket. Mindenkinek adott értéket, adott ajándékot. Élj úgy, hogy a körülötted lévőknek világosság legyél. Élj úgy, hogy kiáltó szó legyél a pusztában, amit megismernek, hogy más. Elsősorban nem a szavainknak kell beszélni a Jóistenről, annak is, hanem elsősorban az életünknek. És nincs annál visszataszítóbb és jobb a sátánnak, hogyha mi életünk másról beszél, mint a mi szavaink. És az az embereknek is egy olyan jó abba kapaszkodni, hogy hát mit beszél ez? Hát bort beszél és vizet prédikál. Arról beszéljünk, amit élünk, és azt éljük, amiről beszélünk, és ez a Jóisten legyen, és tegyük kívánatossá azt az életet, amit a Jóisten kínál a számunkra. Nem könnyű, de a Jóisten ad ehhez segítséget, ad ehhez erőt, ad ehhez bölcsességet. Azt kívánom, hogy így tudjunk a mindennapokban élni. Hát ezt szerettem volna elmondani a hasonlítgatás csapdájáról. Ne essünk bele, vagy ha bele is essünk, ne hagyjuk azt, hogy ez tovább ott legyen az életünkben, ne hagyjuk azt, hogy ez haragot, irigységet szüljön, ne hagyjuk dolgozni és munkálkodni az életünkben. Emberek vagyunk, azt is szokták mondani, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy egy madár a fejünkre piszkítson, de azt, hogy a fejünkre fészkeljen, azt már igen. Ne hagyjuk, hogy a hasonlítgatás, az irigység elválasszon egymástól és a jó Istentől, hanem bízzuk oda őre a mi életünket. Hát, ahogy mondtam az elején, testvéreink nagy része, és hát lelkipásztoraink Tahiba vannak. Gondoljunk hát rájuk is majd imádsággal, és szeretném köszönteni vendégeinket, Áronnak a bátyjáék, Marciék Rákospalotáról, köszöntünk titeket.